kisebb enciklopédia. Eltározás miatt nyitva.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gál Ildi. A mai vendégem is a hozzátartozó hívószó, már egy ideje, hogy mondjam, egy kerülgetett fogalom. Szerettem volna vele akár karácsonykor, akár újévkor beszélgetni, hát mostanra jött össze, mégpedig egy olyan hívószó kapcsán, ami szerintem ahhoz a két alkalomhoz talán jobban passzolt volna, de szerintem most se lesz kevésbé izgalmas. A hívószó úgy szól, hogy felépülés. A felépülés az ebben a relációban nem egy háznak a felépülését jelenti, hanem egy egyfajta függéstől való megszabadulást. Vendégem pedig Víg Rómeó, akivel az a nagyon izgalmas, hogy igazából mi nem ismerjük egymást. Ebben a műsorban egyébként ez nem ritka. Én szeretek is azzal a, hogy mondjam, kíváncsiság faktorral játszani, ami az élő műsornak egy összetevője. Ebben az élő műsorban születik meg részemről a kíváncsiság. Persze valamelyest utánad olvastam, meg olvastam az írásaidat is, de ami miatt ebbe a műsorba hívtalak, illetve hívtam őt, mondom a hallgatóknak, az az, hogy nagyon plasztikusan beszéltél erről a témáról egy Facebook csoportban, ahol én olvastam az írásaidat, és nagyon... Hát az egyszerűen szólva nagyon jól írsz. Tehát nagyon jól és mások számára érthetően tudtad ezt a dolgot kifejezni, megmagyarázni, szemléltetni, mint ennek a dolognak az élője, túlélője, alkalmazója, gyakorlati szakembere. Szóval a felépülés, a szenvedélyből való felépülés a hívószó, és Víg Rómeót köszöntöm a stúdióban. Szia!
Szia, szia! Köszönöm én is a meghívást.
Na, hát mivel még egyszer mondom, nem ismerjük egymást, én nem tudom pontosan a te történetedet, ezért hadd dobjak először egy olyan labdát neked, hogy kérlek szépen kezd el, ahonnan te értelmét látod ennek a történetnek, ahonnan el kell kezdeni, vagy elérdemes kezdeni a te történetedet elmesélni.
Hát, hogyha a vezérfonalnak ezt a felépülést tekintjük, akkor kezdjük a függőséggel, amióta én függőnek titulálnám magam, vagy gondolom magam. Ez viszont egész a gyerekkorban nyúlik vissza.
Tehát, a gyerekkorban?
Igen. Én írtam erről. A gyerekkoromban nagyon sok önéletrajziszerű írásaim vannak, és igazából 12-13 éves koromra teszem vissza azt, amikor már én be tudtam rúgni. Tehát ugye itt most az alkohollal kezdjük akkor.
Mert hogy más függőségben is érintett vagy.
Igen. Egyébként én azt gondolom, hogy mindenki, nincs szintiszta alkoholista, tehát aki alkoholista, az függő. Tehát ez maga a függőség is egy tünet. Tehát, hogy arra gondolok, hogy ez nem egy kényszerbetegség, nem arról van szó, hogy én ha akarom, hanem kinyúlik a könyököm, hajlik, és megfogom, és megiszom az alkoholt, hanem ennek egy nagyon-nagyon mélyre visszanyúló eredete van. Hát akkor vissza, igen, teljesen az elejére egy picit a gyerekkoromról. Én erdélyi vagyok, tehát Erdélyben születtem. Ennek a sajátosságaival, tehát a megkülönböztetésemmel, a kisebbségi léttel. Erről fontos beszélni szerintem, mert része van abban, hogy kialakult az alkoholizmusom. Azon túl, hogy édesapám is alkoholista volt, ebbe halt meg fiatalon. Tehát, ha egy körülményeket így mind figyelembe veszem, vagy átgondolom, akkor igazából erre voltam predesztinálva. Tehát az esetemben az lett volna nagyon furcsa, ha nem alakult volna ki a függőség.
Azt gondolod egyébként, hogy az a fajta, tehát hogy maga a függőség, az csak kell, hogy megtaláljon egy szert, vagy egy viselkedési formát, vagy egy bármit, amire rá tud cuppanni? Tehát a függőség az adott, és aztán egyszer csak megtalálja a maga a kiteljesedésének az útját.
Ez az én életemben teljesen ezt így beigazolja, ezt, ahogy elmondtad.
Na, meséld el kérlek szépen az első olyat, amire emlékszel, és amiről ma már úgy gondolod, hogy talán az volt az első.
Gyerekkoromban voltak megmagyarázhatatlan rosszul léteim. Édesanyám egészségügyi dolgozó volt, és hordozott az orvosokhoz, sok orvos ismerőse volt, és mindenki hüledezett, tehát ilyen mai eszemben azt gondolom, hogy pánikrohamaim voltak. Egy gyerekként, kamaszként.
Az említettek okán édesapád a kisebbségi lét?
Igen, a kisebbségi lét, a családi cirkuszok, illetve hát el is váltak ők korán, tehát én 12-13 éves voltam, amikor ők elváltak, és végig itt a gyerekkorunkat apukám. olyan teljesen másképp gondolok ma egyébként rá, mint korábban. Én mindig arról beszéltem az ismerőseimnek, hogy még a pszichológusomnak is végig, hogy nekem egy nagyon szép gyerekkorom volt. Szegény, de nagyon-nagyon szép gyerekkorom volt. Ezt aztán szakemberrel így feldolgoztuk, és kiderült, hogy nagyon nehéz gyerekkorom volt igazából. Tehát apukám, mindig azt mondtam, hogy nem bántott soha, de mai ismeretemmel, hogy elhanyagolás az is egy súlyos bántalmazási forma.
De mondjuk és nem vert meg, tehát nem bántott?
Nem, valóban soha nem bántott, de soha nem is kérdezte meg, hogy mi volt az iskolába fiam, vagy ki ez a kislány később, vagy... Uh-huh. Tehát igazából nem érdekelte semmi.
Úgyhogy... Igen, csak oda kérlek, kanyarodjunk vissza, ezt most értem, igen, vagy érteni vélem, hogy ugye azt mondtad, hogy esetleg nézzük meg ezt az első olyan élményt, amiről ma visszanézve úgy gondolod, hogy az volt az első.
Hát, amikor átszöktünk Magyarországra, nagyon fiatal voltam, 19 éves voltam, és én napok alatt elkezdtem a szerencsejáték függőségem életbe lépett, amiről nem tudtam, mert nem voltak... játékgépek, nem voltak a játékautomaták abban az időben.
De volt élményed se Erdélyben.
Egyáltalán én, igen.
Tudtad, mi az?
Azonnal rákattantam, tehát ez ijesztő, ha visszagondolok. Én napok alatt ott találtam magam, hogy záróráig ülök ezekbe a érmebedobálós kezdetleges a gépekbe.
De várjál, azzal a reménnyel, hogy most akkor megalapozom a magyarországi létnek az anyagi biztonságát?
Hát is. Nyilván így indult, de utána nagyon hamar függőségé vált.
Uh-huh. Értem, utána... csak hogy mi volt a mögötte lévő gondolat, csak erre gondolt.
Aha. Igen, így nyilván, hogy egész gyerekkoromat szegénységbe töltöttem.
És akkor majd most.
Látszott az, hogy jobban boldogulunk majd, de látszott az, hogy jó ötlet volt elszökni, igazából kényszer is volt, de sorozás
elő. Szökést azt hogy értsem egyébként?
Hát én katonaszökevénynek számítottam, tehát meg besoroztak csütörtökön, és hétfőn be kellett volna vonulnom otthonról körülbelül 800 kilométerre, 2 évre. És én nem akartam román katona lenni, és akkor felgyorsult ez, amit addig is így gondolkodtam rajta, meg beszéltük az öcsémmel, és ez egész így felgyorsult, és megléptük, elszöktünk az öcsémmel, illetve hát akkor még mennyasszonyommal, akit utána Magyarországon elvettem feleségül, és 12 évig együtt éltünk.
Uh-huh. Bocsánat, én még sose szöktem át a határon, és nem is értem Erdélybe, és nem voltam, tehát behívót se kaptam. Hogy képzeljem el azt a katona szökevény állapotot? Tehát megkaptad csütörtökön, és pénteken összecsomagoltátok a hátizsákot
vasárnap.
Is? Vasárnap. Hogy?
Ültünk az öcsémmel a konyhába, soha nem mondta ő sem, meg én sem neki, hogy mi ilyesmire készülünk, vagy ilyesmit tervezünk. Annyira olyan világ volt, hogy nem mertük elmondani, tehát egymásnak se, anyukámnak se. Mikor mi elszöktünk, anyukám nem tudta, hogy hova lettünk. Nem mondtuk meg, hogy mi elszöktünk.
Ez hányba volt?
89. novemberben. Uh-huh. November 16-án. Öcsém egyetlen napot nem pazarolt el az életéből, olyan értelemben, hogy november 16-án volt a születésnapja, és... aznap elszöktünk. 18 éves kor alatt ugye visszatoloncolták volna.
Ez mennyire volt veszélyes átjutni a határon?
Hát most már azt gondolom, hogy nagyon veszélyes volt, akkor, és itt bekapcsolódik a függőségem megint, hogy én ilyen nyugtatókat vettem be, vagy 2 szemet, mert annyira nem bírtam ennek a feszültségét, annyira féltem magyarul, és, de nagyon-nagyon veszélyes volt, azt gondolom. Volt egy olyan jelenet, amikor átúztunk az Érfolyón, és valaki hasalvott, nézett minket, és mind a hárman láttuk, ahogy elmentünk, és a szemünk sarkából. Annyira féltem, hogy nem mertem oda nézni. És utána több száz méterrel arrébb öcsém hátra szólt, hogy láttad, Romi? És mondom, láttam én is. Uh-huh. És most azt gondolom, hogy az vagy egy ember volt, aki szintén szökött, vagy egy katona volt, aki nem akart minket agyonlőni. Te... Uh-huh.
Vagy csak képzeltétek?
Az nem, mind a ketten, ugyanott.
Hát nem tudom. Okay. Nem. Jó. Még mindig nem, tulajdonképpen arra a kérdésre még mindig nem kaptam választ, és csak harmadszor megpróbálom még egyszer, nem erőszak. Az első élményre, igen.
Itt ebbe az úgynevezett fakocsmába. Tehát amikor én lementem játszani.
Uh-huh. Ott én nagyon... Már Magyarországon.
Igen. A lakótelepen a Fakocsma nevű műintézménybe. Ahol én már itt ittam is, de nem gondoltam ezt egyáltalán problémának. Tehát én úgy gyerekeskedtem, és úgy nőttem fel, hogy a férfi ember az iszik. Tehát mindenki iszik, és ezek ilyen voltak ehhez kapcsolódó szlogenek is, és akkor bár szóval vissza, igen, a fakocsmába a szerencsejáték kapcsán. Uh-huh. Azt mondanám elsőnek, hogy az első olyan élményem, hogy velem valami baj van.
És akkor eljátszottál minden pénzt, és egyszer csak ott maradtál? Aha. És akkor rádöbbentél, hogy ez így nem...
Hát ilyen nagyon hamar rádöbbentem, nagyon-nagyon hamar, és nagyon-nagyon megijedtem a dologtól. Én emlékszem, hogy egyszer elvágtam a csuklómat, hogy majd én öngyilkos leszek. De és csak, ez csak hetekkel azután volt, hogy elkezdtem játszani. Annyira éreztem, hogy én ebbe el fogok veszni. Nekem olyan súlyos, én nem bírom, nem marad meg 5 forint a zsebembe. Emlékszem, hogy természetesen azt is úgy csináltam, hogy a feleségem a szomszéd szobában volt, tehát nem akartam én meghalni. Csak azt akartam, hogy valaki vegye észre, vagy valaki segítsen, valaki álljon mellém. Tehát.
Voltál akkor? Hány éves?
19.
Aha, tehát ez még nagyon az elején volt. Aha. Tehát azt mondod, hogy ez az első olyan élmény, hogy azt érzed, hogy veled valami baj van, hogy, ezt a hogy ennek a dolognak nem vagy ura. Az milyen érzés? Én magamat nem gondolom függőnek, bár lehet, hogy csak nem találtam még rá a szerre, vagy a viselkedési formára, de hogy az milyen érzés, amikor az ember így süllyedőben van, és azt érzi, hogy muszáj megállni, és aztán holnap valami miatt, majd nagyon megijed, és aztán holnap újra kezdi valami miatt mégiscsak.
Nem tudom, hogy az embernek hogy van. Én azt éreztem, hogy nekem ez nagyon nagy vereség, mert ugye hangoztattam mindig, hogy én nem leszek olyan, mint apám. Ezt a házasságomban is, a feleségemnek is, hogyha összevesztünk valamin, és miért is szól, és miért játszol, és mindig mondtam, hogy de én nem leszek olyan, mint apám. Én tudom ezt kontrollálni, holott már rég nem volt igaz egyébként. Tehát. Uh-huh. És hát, és rengeteget fogadkoztam, tehát próbálkoztam én először önerőből.
Igen, csak arra vagyok kíváncsi, értem, amit mondasz, csak arra, ez egy, tehát arra vagyok kíváncsi, hogy amikor az ember érzi, hogy nagyon nagy baj van, most éppen ma estére lejutottam a 0 forintra, vagy a, tehát ugye valaminek a mélyére, azt érzem, hogy annak a mélyén vagyok, és azt gondolom, hogy soha többet, és reggel újra, na ezt magyarázd meg nekem. Az érzésre vagyok kíváncsi, nem minden erkölcsi és egyéb, nem tudom, milyen ítélkezés.
Nem, a soha többet a függőtől egyébként én most már úgy gondolom, hogy az olyankor őszinte.
Én is azt gondolom.
Uh-huh. Tehát nem azzal van, hogy hazudni akar a párjának, munkáltatójának, a kölcsönadó kocsmárosnak, hanem ő akkor úgy gondolja. Uh-huh. Én mindig úgy gondoltam. A francesen bele most már, ezt nem mehet így tovább, tönkre megyek, hogy szenved a feleségem, kész, ma befejeztem. Uh-huh. Egyébként volt egy olyan nyereményem a fakocsmában, amikor tudtam venni a feleségemnek a piacon egy ruhát, vagy szoknyát, nem is emlékszem, hogy ez 20 éve volt, és vettem valamit, és olyan boldogan mentem haza, és nem értettem, hogy miért nem örül a feleségem annak az ajándéknak, amikor elmondta, hogy nyertem, de hát nyertem.
Tudod, mi a vicces? Hogy most, ahogy ezt meséled, hogy vitted ezt, és nem, még most is mosolyog a szemed, meg fölcsillant, meg szóval, hogy igen, valószínűleg van valami, amit én nem tudok így, lehet, hogy te sem tudod megfogalmazni. Engem, mondom, nagyon-nagyon érdekelne ez a fesztivál van a lelkében, így fogalmazott valaki, hogy az úgy működik, hogy amikor az ember megy arra a helyre, ahol meg fog vele történni a csoda, akkor fesztivál van a lelkében, akkor is, hogyha tudja, hogy ebből óriási baj lesz, mert akkor az nem száll. Tehát, hogy valószínűleg igazat mondasz ekkor is, meg akkor is, ha jól értem.
Igen. Úgy gondolod olyankor, vagy úgy gondoltam olyankor, hogy...
Akkor viszont ebből a, ugye felépülés, ez a mi hívószavunk ma, ebből az állapotból, hogy én igazat mondok, és nagyon-nagyon erősen vonz, és nagyon-nagyon erősen nem akarom, szóval hogy ezek gondolom nem csekélyke érzelmek, indulatok, elhatározások, hanem nagyok. Szóval ebből kiszállni, ebből a körforgásból pokoli nehéz lehet.
Igen, az volt, és én elismerem, hogy nem is ment volna egyedül, tehát én soha nem tudtam volna ebből kiszállni, illetve nagyon nagy hálával tartozom azoknak, akik segítettek ebből kiszállni nekem.
Kik segített?
Annak idején. Hát akkor előre ugrunk egy kicsit az időben, de én végül részt vettem egy terápián, egy fél éves terápián. Egy úgynevezett Minnesota modelles 12 lépéses terápián.
Ahhoz kell nagy elszánás? Vagy mi kell ahhoz, hogy az ember aznap reggel, amikor azt gondolja, hogy megint itt a sóvárgás, és nem ide akarok menni, hanem oda.
Igen, ez de jó hangzana, hogy elhatároztam végre magam, és felé akaraterőm lett valahonnan hirtelen. Ezek nem reális gondolatok, nem így volt egyáltalán nálam sem.
Hogy volt?
Hanem már nagyon sok embernek tartoztam a szerencsjátékon keresztül. Sok ember volt ezek között, akik nem szépen kérték vissza a pénzüket, és akkor...
Fenyegetve voltál?
Olyan is
testi
volt, igen.
Testi épséged volt veszélyben?
Igen. Emlékszem például a bátyámnak a tehetetlenségére, aki ugye végig segíteni próbált, vagy segített is ebbe az egészbe, és volt olyan, hogy telefonon keresztül beszélt azzal az illetővel, aki a pénzét követelte rajtam, és ment a konfrontáció, meg a kölcsönös oda-vissza fenyegetőzés, hogy engem hagyjon békén.
Te mondd is, ha már itt tartunk, és ha már őt említed, a testvéred, aki ugyanabból az alomból jött, ugyanazokkal a, nem tudom én, eredendő családból, ugyanazokkal a tapasztalatokkal, élményekkel, stb. Ő vele megtörtént ugyanez, vagy nem?
Igen, kettő testvérem van, én a középső vagyok, és három fiú volt, hárman vagyunk fiúk. És nagyon érdekes, hogy hát a mai megítélésemmel nekik is alkohol problémájuk volt, együtt is ittunk sokat, és lehet, hogy ők tiltakoznának, nem tudom. És ez, hogy én nem iszom, és erre az útra léptem, a felépülést csinálom, és vannak ilyen hozadékai, azt veszem észre, hogy például azt is egyikük sem iszik már. A bátyám, ő 10 éve nem iszik, nem jár önsegítő csoportba, nem gondolja magát alkoholistának, egyszerűen nem iszik, az öcsémmel pedig most egy hát életében van egy krízis helyzet, és többet beszélünk, mint korábban. És ezt is elmondta, hogy én csak tátva maradt a szám, hogy ő több mint egy éve nem iszik egyáltalán.
Ja, tehát, és mind a ketten önerőből álltak ebből.
Ők leálltak önerőből, valószínűleg nem volt kialakult alkoholizmus, de a józanodásom, nem akarom felértékelni szerepemet, de meggyőződésem nem véletlen, hogy így utána ők is leálltak ezzel.
Te mondd, és még mindig visszakanyarodunk, mert időnként leletérünk a fővonalról, de most föltolult bennem az a kíváncsiság, hogy ugye három fiú testvér, mondom, ugyanonnan érkezve, ugyanazokkal a tapasztalatokkal, te azt érzed középső gyerekként, hogy a te megélésed ezzel az egésszel, ez egy durvább történet, mint a másik két fiújé? Erőteljesebben beszippantott a dolog, vagy...
Hát mindenképpen erősebben beszippantott, de nem gondolom. Én inkább azt gondolom, hogy a személyiség más, mint az övéké, én sokkal-sokkal érzékenyebbnek gondolom magam. Ennek az előnyeivel, meg a hátrányaival, tehát most egy 7 éves önismereti terápián vagyok túl, novemberbe ért véget, és hát ennek az egy legnagyobb eredményét abban látom, hogy elfogadom az érzékenységemet. Egész életemben hadakoztam, egész életemben kérget építettem rá, és most jutottam el oda segítséggel, hogy rendben van, én ilyen vagyok, ezen nem lehet változtatni nagyot, akkor viszont mindig szem előtt tartva így élem az életemet. A segítőm, a pszichológusom szerint, ezt úgy képzeljem el, azt mondta, hogy úgy járkálok, mint egy megnyúzott ember. Tehát bármihez hozzáérsz, bárki hozzád ér szavakkal ilyen értelemben, akkor én 100-szor jobban sérülök, mint más. És ezt tudom szem előtt tartani, tudom a helyzeteket kikerülni, tudok emberektől megválni, ugye, sok-sok bántó embertől megváltam így az utolsó néhány évben emiatt.
Nagyon érdekes, amiket mesélsz, ezer felé el tudnánk ágazni, de kérlek szépen, hogy térjünk vissza oda, amit mondtál, hogy nem arról van szó, hogy egyszer csak lett akkora akaraterőt, hanem akkora lett a fenyegetés, ugye?
Lett a kényszer.
A kényszer, egyébként az életed is veszélybe került volna, akár, vagy az már az túlzás?
Lehet, hogy túlzás, nem tudom, hiszen azokat az embereket, több embert ezek közül én nem ismertem igazából. Tehát volt ebbe kamatos kölcsöntől kezdve, akiket én nem tudtam, mire képesek, meddig mennek el, hogy a pénzüket visszakapják. Most nyilván egy olyan vállalkozó, akinek én apró pénzért dolgoztam, és akkor kértem tőle előleget, vagy kölcsönpénzt, arról nem gondolom, de voltak ezek között talán olyanok, hogy igen, veszélybe lettem volna, hogyha nem megyek el terápiára, tehát én így mentem egy nagy-nagy kényszer hatására, féltem, el akartam bújni, és abba is látszik, hogy olyan helyet választottam, ami 350 kilométerre volt a lakó, tehát a Egertől, ugye én Egerbe értem akkor.
És akkor a család, akkor meg volt még a család?
Nem.
Akkor nem. Már nem.
Nem, elhagyott a feleségem, ugye akkor még kicsi volt a lányom, és elvált tőlem, és én nagyon nem akartam válni. Tehát a terápia ideje alatt zajlott a válásunk, és én mindig mondtam a segítőmnek, hogy nem akarok elválni, én ebbe belehallok, én egyedül elveszek, és akkor azt mondta a segítőm egyszer, hogy Rómeó, hogyha egyszer majd, nem tudom, hogy mikor, de valamikor majd hálás lesz a feleségének, hogy most elválik magától. És akkor nem értettem, nagyon-nagyon haragudtam rá. Utána megértettem.
Most egyébként tartjátok a kapcsolatot?
Tartjuk, igen. Pont tegnap is beszéltem vele, tehát tartjuk a kapcsolatot. Nyilván a gyerek felnőtt, tehát 34 éves a nagylányom, ő dolgai kapcsán, vagy emiatt így napi kapcsolatban nem vagyunk. Nagyon érdekes, és furcsa nekem erről beszélnem, mert lehet, hogy hallgatni fogja a műsor, de hogy ő benne volt hosszú-hosszú évekig egy valamiféle féltékenység, vagy valamiféle a felépülésemmel kapcsolatban. Ez nagyon furcsa érzés számomra, hogy leéltük a 12 évet, és ő meg akart mindig menteni. Tehát ő azt gondolta, hogy meg tud engem ebből menteni, teljesen mellettem állt, kifizette az adósságokat sokszor, kimentett a munkahelyen, tehát egy ilyen igazi megmentő hozzátartozó volt.
Amire egyébként ugye sokan mondják szakemberek, hogy pont ez a hozzátartozó igen, magatartás igen. Tart benne.
Igen, de ezt a hozzátartozók nem tudják.
Tehát igen, igen.
Igazából a szándékuk jó. És amikor én elmentem egy közösségbe, ugye, akkor itt meg az anonim alkoholisták közösségébe, későbbiekbe, akkor ezt nagyon rosszul élte meg, hogy ez hogy van.
Mert hogy nem ő az, aki kezdeni. Megment, hanem valaki
igen.
Másnak sikerül.
Igen, hogy beült oda valahova idegen emberek közé, és azóta nem iszik.
És az működik. Aha.
És még annyit tennék hozzá, hogy ugye 23 éve nem iszom, ez volt április 2-án. Ezeket a évfordulókat az anonim alkosták közösségében megünnepeljük. Tortával összeülünk, abban az egy órában magáról beszél az ünnepet, a születésnapos. És most először jött el a feleségem. Volt feleségem. Nekem nagy óriási érzés volt látni, ahogy ott ült szembe velem, és ahogy megérintette ez az egész, ahogy átalakult a fejébe ez az egész. Ez lezajlott így egy óra alatt látta. És hát van egy olyan része a meetingnek, a gyűlésnek, hogy hozzátartozó esetleg hozzá akar-e szólni, és akkor ő jelentkezett, és mindenki azt hittem, hogy mond valamit, és odajött, és átölelt.
Tehát akkor vélhetőleg most már megértette, vagy másképp látja ő.
Igen, azt gondolom, hogy igen, és másképp is beszélünk azóta erről.
Uh-huh. Jó, azt értem, hogy ez volt ez a bizonyos 12 lépéses terápia, ahova el kellett menni, mert veszélyben voltál az életed, a testi épséged, akármi, és el is akartál bújni.
Igen.
Ugye itt tartottunk a történetedben. Ugye nagyon sok függőség kapcsán fölmerül az, hogy az nem sikerülhet elsőre, vagy nagyon ritka, hogy elsőre az embernek sikerül, mert visszaesések sora tarkítja adott esetben a felépülés folyamatát. Esetedben hogy volt?
Igen, ezt én is így látom, meg de jó, hogy ezt behoztad, mert esetemben is így volt.
Igen?
Tehát amikor én bementem a terápiára, akkor ez a terápia tervezetten 6 hónap volt, és 4 hónap után bejött egy fiatal hölgy a terápiára, és hát én nagyon szerelmes lettem, ezt természetesen ironikusan mondom, 4 hónap után ott bezárva csupa férfi közé, és hát neki meg volt keze lába, és szerelmes lettem, és eltanácsoltak minket a terápiáról.
Ő bejött, mint ugyanúgy, hogy terápia, mint
beteg. Igen. És akkor veszélyeztetve őt is, ugye egy hónapos józanként, illetve hát én 4 hónapos voltam, de azt gondoltam, mindent tudok, valójában sehol se tartottam. Se tanácsoltam.
Ilyenkor az ember mit érez? Azt érzi, hogy fizikailag kitisztultam, most már tulajdonképpen bármit megengedhetek magamnak, vissza az életbe is, hajrá?
Egyébként ezt is, igen. Meg hát elvitt ez a másik dolog, tehát tényleg azt gondoltam, hogy majd felállítottunk egy ilyen állogikát. Tehát, hogy majd mi megmondjuk egymást, majd ha az egyik elgyengül, akkor majd a másik segíti, meg fordítva. És hát ez nem működött.
Mi lett ebből?
Hát egy még csúnyább visszaesés lett.
De hogy kezdődik egy ilyen visszaesés? Két olyan ember esetében, aki pontosan tudja, hogy honnan jön és mi minden történt. Kérdezem megint biztos ostobán kívülről, de mégis.
Nem. Jó a kérdés. Addigra már tényleg, ahogy te is említetted az előbb, a fizikálisan jobban voltam, tehát idegrendszerileg jobban voltam, és azt gondoltam, hogy ez most már menni fog, és itt egy nő,
mi,
akit
mi fog menni? Egy szociális ivás? Egy szociális szerencsejáték? Mi az, ami menni
egyébként
fog?
Egyébként igen, jó, hogy így mondod, meg vannak ilyen ismereteid már, de hogy az, nyilván abban nem akartam visszakerülni, tehát a mély pontomra nem akartam visszakerülni.
Na de mi fog menni? Csak egy sör, aztán majd holnap még egy?
Ezzel hitegeti magát az ember, igen.
Uh-huh. Tehát, hogy meg tudok állni.
Igen, hogy majd most már értem én, hogy ittam, most már csak egy sört. Egyébként volt egy ilyen gyenge próbálkozás. Pár napig tartott, hogy tényleg meg tudtam állni, de ugye már voltak ismereteim, hogy hova tartok, tudtam, hogy mi lesz a vége megint, tehát hogy megint egy mély pont lesz, vagy megint egy csúnya visszazúgás lesz.
Ugye azt mondják, hogy tulajdonképpen mindenfajta függésben vannak különböző fajtájú függések, tehát, és hogyha most az alkoholról beszélünk, van az, akinek naponta meg kell inni egy bizonyos mennyiséget egyfajta szinten tartáshoz, van, aki kibír akár heteket, hónapokat is időnként, amikor viszont hozzájut, akkor nem ismer határt. Te melyik fajtája voltál?
Hát engem a szakemberek kevertnek állapítottak meg, tehát, hogy egy szinten tartó gépszíjasivó vagyok, aki mindig inni kell, és néha rettenetesen le kell részegedni.
Annak egyébként, hogy a mai napig alkoholistaként beszélsz magadról, száraz, józan, nem tudom, milyen alkoholistaként, annak mi a funkciója? Tudom, hogy így beszélnek az alkoholisták, és így kell fogalmazni, de mi ennek az oka, hogy el ne felejtsük?
Hát így egyszerűen fogalmazva, igen. Nagyon sokat próbálnak erről lebeszélni, ugye, hogy te már nem vagy alkoholista. Igazából jót akarnak, meg kedveskedni akarnak ezek az emberek, de ha aki így közelebb áll hozzámnak, el szoktam azért mondani, hogy nem teszel vele jót. Tehát ha én elhiszem, nem hiszem el, de ha elhinném neked, hogy én már képes vagyok meginni egy sört és leállni, akkor azzal azt sugalnám magamnak, azt hinném el, hogy én nem vagyok alkoholista, hiszen képes vagyok már is. Ha nem vagyok alkoholista, akkor én már ihatok akármennyit is később.
Egyébként hány ilyen visszaesés volt?
Ez az egy volt.
Ez az egy?
Igen.
És egy ilyen állapot, és eljutottál megint a mélyére? Vagy eljutottatok?
Még mélyebbre.
Komolyan?
186 napos voltam józanságban, amikor visszaestem. És hát még súlyosabb állapotba kerültem, tehát...
És a lány is?
A lány is, de kikerült az életemből. Elment haza, és azóta sem tartunk kapcsolatot. Tudom róla, tudom, hogy él, nem tudom, hogy a józansága hogy áll. Meg hát igazából a mi kapcsolatunknak nem volt alapja, tehát nem voltak igazi érzelmek, ezért nem is érdeklődöm így utána.
Mi volt ebben a kapcsolatban egy kapaszkodás, egy végre valaki,
hát
aki...
Hát akkor kitágítjuk, ha ezt most már megkérdezzük, akkor kitágítjuk az egész beszélgetést, mert ugye itt a szexfüggőség is, illetve a kapcsolati függőség is képben jön. Nálam,
igen, bocsánat, ez csak azt igazolja, hogy ugye azt mondják, hogy az ember, aki függő, annak tulajdonképpen nagyon sok minden szóba kerül.
Igen, én ezt nagyon szépen bemutattam az életem során, széles palettán, tehát amikor elfogytak a szerek, hát elfogytak, abba hagytam, ugye, mindenféle szert, mindenféle, tehát nekem az alkohol volt, illetve a gyógyszer. És akkor jöttek a viselkedési függőségek.
Olyan, ezt úgy értsem, hogy az ember kvázi szert vált.
Igen,
hát lejön valahonnan, és akkor egyszer csak rácuppan
pontosan,
valami
mert
másra.
Nem történik személyiségfejlődés, nem történik változás a személyiségben. Stabilizálódik mondjuk az alkoholizmusba a szárasság, de ugye valamire szükség van, hogy kiszabadulni az elviselhetetlen magamból, az életemből, meg a magamból, nem bírom magam elviselni. És így lett nekem a gyógyszer közvetlenül az alkohol után. Tehát amikor visszamentem másodjára terápiára, tehát a kör, amit leírtunk az előbb a hölgye, az véget ért, és én a testvérem segítségével visszamentem a terápiára még 2 hónapra. És akkor már tényleg beletettem magam. A felépülés volt a fontos, a csoportok, a tanulás... De nyilván utána is jöttek be már hölgyek, meg szépek is voltak, de akkor már tényleg magammal foglalkoztam. Megértettem, tanultam belőle. És amikor viszont véget ért a terápia másodjára, és én elszámolom a józan napjaim számát igazából, akkor azzal szembesültem, hogy mit csináltam az életemmel, hova süllyedtem, elhagyott, ahogy mondtam, a feleségem, gyerekestől, kirúgtak a munkahelyemre, és kijöttem, és ott álltam, mint egy börtönből szabadult ember, hogy nincs melletted senki, természetesen édesanyám, meg a testvéreim nagyon örültek, hogy valahova elindultam, és megcsináltam ezt a terápiát, de azon kívül senki nem volt a barátaim, nem volt munkám. És akkor egy ilyen, amit így ellesek a szakemberektől, tehát egy ilyen félelmem volt, egy ilyen szociális fóbiám volt, meg olyan szorongásaim a megélhetéssel kapcsolatban, amit nem tudtam elviselni. Tudtam, hogy inni nem akarok már, de elviselhetetlen szorongásaim voltak, és elmentem pszichiáterhez, aki hát azt kell, hogy mondjam, hogy szinte bevett gyakorlatként azonnal gyógyszert írt fel nekem, amire én ugyanúgy rákattantam utána, mint az alkoholra. Gyakorlatilag úgy működött, mint egy díler a számomra a pszichiáter, tehát ezen nincs mit szépíteni, legtöbbször nem is találkoztam vele, hanem telefonáltam, Rómeó, a recepteket ott hagyom a nővérkénél, kérje, és akkor így ment évekig, 18 évig szedtem egy benzodiazepin származékot, és úgy jártam az anonim alkoholisták meetingjére, mindig ott volt a hátul a kis agyamban, ez így nincs rendben, hogy te nem vagy józan, hiába volt egy bűntudatom, egy szégyenérzetem, hogy felnéznek rám az utánam jövők, hogy már mondjuk 15 éve nem iszom, ünnepeljük ott a születésnapomat, de én nem vagyok józan, ez nem józanság. Uh-huh. Én ugyanúgy elfojtom az érzéseimet.
Tudod, mit nem értek? És megint lehet, hogy butaság, amit kérdezek, és vállalom. De azt mondod, hogy ugye volt ez a bizonyos elviselhetetlen szorongás, de ez ugye abból az élethelyzetből fakad, hogy most kikerültél a nagy semmibe, igen, a valamiből a nagy semmibe, de ez egy változtatható állapot. De az, ami mondjuk az első pillanattól akár máig működik benned, ami miatt azt mondod, hogy ma is ez vagyok, az vagyok, alkoholista, igen, vagyok, nem tudom, az mi? Egy betölthetetlen hiány, tehát meg lehet ezt fogalmazni, hogy mi az, ami, ott van, ami nem mindenkinek van, de neked van, az mi?
Egy üresség, ami most is jelen van egyébként az életemben. Nagyon jól felépítettem az életemet, nagyon jó munkám van, imádom, amit dolgozom, jól keresek vele, és tudom támogatni a gyerekemet, mindkettőt. Van lakásom, pénzem, autóm, nyaralok, de van egy olyan belső üresség bennem, amit így felkutattunk a pszichológusommal, és ő úgy engedett el 7 év után, hogy ezzel még mindig van munkám, de nem tartjuk már fenn a terápiát, nem dolgozunk együtt, de hogy ez még mindig egy óriási ürességérzés van bennem. Erre kellett nekem az alkohol.
Betölthető ez bármivel? Azért is kérdezem, most az jutott eszem, hogy egyszer még egyetemen tanított minket Popper Péter, és ő mesélt arról, hogy amikor az ember oda megy egy függőhöz, és azt mondja, hogy ne csináld ezt, fiam, mert szeret téged a Popper doktor bácsi, akkor, és idézem, ő úgy fogalmazott, hogy azt ki nem szarja le. De ha azt mondom neked, hogy ne csináld, fiam, mert szeret téged az Isten, akkor esetleg van mibe kapaszkodni. És csak azért kérdezem, mert ugye nagyon, ugye vannak olyan helyek, ahol bele lehet kapaszkodni adott esetben a vallásba is, a hiány pótlására. Ezzel hogy vagy?
Nekem is az volt a meglátásom a terápián is, hogy akik vallásosak voltak, azoknak sokkal könnyebb dolguk volt. Sokkal könnyebben indultak el a felépülés útján. Nekem nehéz dolgom volt, mert bár vallásosan neveltek a szüleim, de eltávolodtam. Tehát ezzel az ivással, az ivászaton keresztül az alkoholizmusomban olyan helyzetekbe kevertem magamat, ami olyan dolgok történtek velem ezen keresztül, amire azt mondtam, hogy ha Isten létezne, akkor nem hagyná, hogy ez történjen. És így eltávolodtam, és csak az időnként a büntető Isten, amiről ugye beszéltek a gyerekkoromban, hogy vigyázz, mert megver az Isten.
A haragvó Isten.
Igen, igen. Ez ebből maradt, volt valami maradvány, de nem tudtam abba hinni, hogy és bajba is voltam, ugye az anonim alkoholistáknak a 12 lépéses programjában a második lépés pontosan erről szól, hogy elfogadom, hogy van egy felsőbb erő, ami helyreállíthatja a lelki egészségemet, amire ugye én egyedül már nem vagyok képes. És ezt terápián, ezt a második lépést meg kellett írni. És amikor odaértem, én azt hittem, hogy véget ér a terápia. Mert nem bírtam, azt éreztem, hogy nem bírok ezzel megbirkózni, én erről nem tudok mit írni. És itt is a...
Nem tudok mit írni, mert nem hiszek benne, vagy igen, mi?
Igen. Tehát írhatnék valami szépet, elég jó íráskészségem van, de nem lenne hiteles, meg tök fölösleges lenne. És akkor kisegített a segítőm, aki érdekes módon egyébként nem volt, nem lélekgyógyász volt, hanem egy belgyógyász főorvos, aki mégis egy ilyen terápián dolgozott segítőként. És ez nekem nagyon sokat számított, mert neki el tudtam hinni. Mert azt gondoltam, hogy a tudomány embere az nem mond nekem hülyeséget, és akkor olyanokat mondott eleinte, hogy zavart is. Tehát, hogy mit tudom, én említettem neki, hogy nem érzem jól magam fizikálisan, ugye elvonási tüneteim voltak, meg szorongásaim, és akkor azt mondta nekem, hogy Rómeó, vonuljon el egy sarokba, térdeljen le, és imádkozzon. És akkor fel tudtam volna rúgni, hogy hát én arra számítottam, ad egy tablettát, vagy egy injekciót, vagy nem. Uh-huh. Másik alkalommal volt, hogy kiküldött Romeo, menjen le a focipályára, volt a saját focipálya, volt a terápiának, és fusson egy pár kört. És én azt gondoltam, hogy most szemétkedik velem, vagy ironizál velem, de a sarokra visszanéztem, a lépcsőfordulóba, és nézte, hogy lemegyek-e. És akkor így akkor egyszerűen elgondoltam. Illetve még az volt egy nagyon nagy segítség, hogy azt mondta nekem, hogy nézze, itt van, itt 50 ember van az osztályon, és egy csomóan vannak, akik hónapok óta nem isznak. Az anonim alkosták közösségében, kint az életben emberek vannak, akik évek óta, 10 éve nem isznak. Tegye meg ezt felsőbb erőnek. De azt azért el tudja fogadni, hogy ezeknek az embereknek az ereje erősebb a magáén. Uh-huh. És hát így átjátszottam egy kicsit a dolgot, majd később a hosszú-hosszú évek alatt azért eljutottam én is oda, hogy úgy szoktam ma már ezt mondani, hogy Istenről két dolgot tudok én biztosan. Az egyik az, hogy van, a másik az, hogy nem én vagyok. Tehát...
Értem, igen. Mit gondolsz ma erről, hogy azt mondod, hogy még mindig van ez az üresség? Bármivel betölthető?
Igen. Nagyon hamar be tudom tölteni, de veszélyes dolgokkal.
A szerelmes vagy. Tudtam, hogy ezt tudom mondani. Igen.
Be is töltöttem egyébként hosszú ideig. Nem lenne elég a műsoridő erre, de igen. Tehát, hogy lehetetlen kapcsolatokba, alap nélküli párkapcsolatokba, egyiknek vége azonnal a másikba.
Azért, mert olyanokhoz kezdtél vonzódni, akiket biztosan nem tudsz megnyerni, vagy akiket kihívás megnyerni valamiképp?
Nem, egyik sem.
Hanem?
Nem, hanem veszélyes nőkhöz kezdtem el vonzódni. Tehát úgy, most ha konkrétan gondolok némelyikre, vagy eszembe jut, akkor például függőkre, akiket én majd megmentek, és ugye annak a veszélyével, hogy visszaránt magával. Ez nem történt meg egyébként, de kellett a személyiségébe legyen valami, ami veszélyes rám néz. Másképp unalmasnak gondolt.
Mert hogy, ja, értem, mert hogy talán feladat, vagy hogy talán olyannak a kísértése, ami neked is probléma, és hogy, tehát igen. Azt tűnik a legnagyobb feladatnak szerintem.
Igen, volt egy hosszú 4 éves párkapcsolatom, az volt az utolsó, egyébként én 4,5 éve egyedül élek, de volt egy négy éves párkapcsolatom volt, ahol szintén egy társunk volt, egy beteg társunk volt a párom, és hát... Ebből aztán nagyon-nagyon cifra élethelyzetek alakultak, de hál' Istennek visszaesés nélkül végül számára is, meg számomra is, tehát nem estünk vissza egyikünk se. Hozzá kell tennem, ő is több éves józan egyébként.
Na de ha nincs szerelem, ha 4 éve nincs szerelem, akkor mi van az ürességgel?
Ez sem igaz teljesen, hogy 4 éve nincs szerelem, mert...
Attól, hogy egyedül élsz, attól még lehet persze.
Így van, az az egyik. Nincs nekem párom, de van másnak. A másik meg az, hogy azért voltak azért ez 4 év hosszú idő, és természetesen találkoztam emberekkel, de hát vagy egy oldalú volt, vagy plátói volt, tehát nem, meg hát nagyon-nagyon kiterápiáztam magam abból, hogy elkerüljem a bántalmazó embereket. Ahol megéreztem ennek a szagát, ott bármennyire szép volt, bármennyire jó tulajdonságai voltak mellett, vagy azokat mutatott, én ezt elengedtem. És maradtam inkább a kiszámítható magánynál.
Azon gondolkozom, hallgatva itt téged, hogy most ugye az életnek egy csomó területét így vagy úgy kicsit föltérképeztük, vagy legalábbis beszéltünk róla. És valahogy az a benyomásom, hogy egy nagyon, nagyon tudatos, figyelmes, egyszerűen szólva behúzott kézifékes életet kell élned ahhoz, hogy ne legyen baj. Ez igaz?
Szerintem igen, túlságosan. Tehát, hogy azért mindenki figyel magára, gondolom, meg vannak nagyon ritka, de vannak talán egészséges lelkű emberek is, de nekem igen, de nekem nagyon sok mindent kell szem előtt tartanom.
És lehet, hogy nagy butaság, amit kérdezek, de nem lehet ebben nagyon elfáradni, mondjuk egy nap végére?
De. Azt érzem, hogy 200 évet éltem néha.
Vannak egyébként kihívások, kísértések, olyan gondolatok, amiket gyorsan el kell zavarni, meg ilyesmi? Vagy már nincsenek?
Szerekkel kapcsolatban, vagy...
Egyáltalán a veszélyekkel kapcsolatban, hiszen ugye nem csak veszély, vagy nem csak szerek a veszélyesek, ahogy az imént mondtad.
Ahogy az adás előtt beszélgettünk, ugye én visszakanyarodtam a tavaly, a kezdő függőségem, tehát ugye segítséget én először a szerencsejáték miatt kértem, az ivászatomra nem láttam rá. Tehát az, én nem gondoltam, hogy probléma van. Pontosan azért, mert társadalomig ilyen jól elfogadjuk, meg toleráljuk, meg voltak ilyen szlogeneim, hogy de hát mindenki iszik, meg itt tudom én is, már régre-sérig benne voltam, alkoholista voltam, nincs ezen mit szépíteni. És akkor a terápiára úgy mentem be, hogy hát valaki segítsen nem játszani. De azt sem úgy gondoltam, hogy egyáltalán, hanem inkább abba vártam a segítséget. Ezek ilyen balgaságok, ilyen gyerekes dolgok, de úgy képzeltem én a segítséget, hogy igazából a következményektől szabadítson meg valaki.
Hadd csináljam, amit akarok, csak ne legyen semmi baj. Én értem.
Kellemesen, igen.
Abszolút értem.
Így van. Uh-huh. De természetesen erre nincs segítség.
De én most arra gondoltam, azért kérdeztem ezt a behúzott kéziféket meg, hogy ez mennyire fárasztó, meg ilyesmi, hogy tehát, hogy mit csinálsz például akkor, amikor, nem, másképp kérdezem. Beszélgettem egyszer egy pszichiáterrel, aki függőket kezelt, maga is egykori függőségből. Mert egész biztos, hogy ismered, de most nem mondom meg a nevét, szóval vele. És kérdeztem, hogy mit csinál, amikor pihen, doktor úr? Hogy pihen? Tehát amikor úgy elengedi magát és pihen.
Doktor úr,
és azt mesélte, jó. És azt mesélte, hogy ő úgy pihen, hogy hazamegy és megsüt két tepsi süteményt, leül, megeszi a kettő tepsi süteményt, és közben megnéz X évadot egy sorozatból. Tehát ezzel mondjuk eltelik másfél napja. Így pihen. És számomra ez ilyen felfoghatatlan volt, hogy mi? Tehát én megnézek mondjuk két részt, vagy öt részt, vagy ha nagyon érdekel, akkor lehet, hogy fél éjszaka, de többet biztos nem. Tehát hogy az volt a benyomásom, hogy amikor pihen, akkor megengedi magának, hogy sodortasson valamilyen irányban, amiről azt gondolja, hogy nem, vagy nem annyira veszélyes. Erre próbálok utalni, hogy van-e benned valami hasonló?
Az jut eszembe, erről van egy barátom az Anonim Alkosták közösségében, egy hölgy egyébként, de nincsen köztünk férfi dolog, nagyon sokat lógunk együtt, két éve józan, és ő szokott mindig kérdezni tőlem dolgokat, valamiért azt gondolja, hogy én esetleg azt jobban tudom, és ő kérdezte, így emberekkel kapcsolatban az A-ból, hogy ez miért csinálja azt? Ugye miért olyan furcsa a másik, a harmadik, és akkor szoktam neki mondani, hogy mi akkor is bolondok vagyunk, mind bolondok vagyunk. És akkor, hát van, amikor látom, hogy nem érti még, de ahogy haladunk így előre az időben, már volt olyan, hogy azt mondta, hogy ti igazad van, Romi, igazad van, amúgy ezek bolondok mind, én is bolond vagyok, hát bizonyos módon, meg bizonyos dolgokban, te is, meg én is. Tehát, hogy furcsaságaink vannak.
Jó, de amikor te elengeded magad, és nem kontrollálod, és nem behúzott kézifék, és nem figyelem, és nem semmi, hanem pihen a Rómeó, akkor mi van?
Nagyon nehéz ez nekem.
Pihenni?
Ha teljesen őszinte akarnék lenni, ez most egy terápiás ülés lenne, azt mondanám, hogy én ilyet nem tudok. Tehát a semmit csinálni. Nem azért, mert egy szorgalmas ember vagyok, vagy egy nem megy nekem a semmittel, és azonnal szembe jövök magammal.
Jön az üresség?
Igen, jön az üresség. Uh-huh. És akkor megy a telefongörgetés, a filmnézés, egy könyv ritkán, de ez az olvasáshoz most visszatértem egy idején, hogy egész gyerekkoromat átolvastam, és ez is egy menekülés volt, ma már tudom, hogy kiolvastam a könyvtárat, tehát rengeteget olvastam gyerekkoromban, aztán 20-30 évig egyáltalán nem. Most meg megint olvasok, de hát inkább csak ilyen lélektani könyveket, szép irodalmat nem olvasok.
Uh-huh. Hallgatlak, és egy csomó hasonlóságot vélek felfedezni magammal kapcsolatban is. Azt gondolod egyébként, hogy, vagy mit gondolsz arról, hogy van is egy ilyen podcast, anélkül, hogy most itt népszerűsíteni akarnám, hogy mindenki függő. Uh-huh. Hogy azért mindannyian, igen, gondoltam. Szóval, hogy mindannyian benne vagyunk ebben a dologban, kicsit vagy jobban, mértékkel vagy anélkül tudunk megátszabni, vagy akár nem, vagy nem azon a vonalon, vagy észre se vesszük, vagy szóval, hogy mit gondolsz erről a mindenki függő gondolatról?
Szerintem önmagában ez a mondat igaz. Tehát így, hogy mindenki függő, ez így igaz, de azért a függőségek, tehát én nem hasonlítanám például, nagyon sokszor beszélnek az anonim alkoholisták gyűlésein is a dohányosok, a dohánnyal, a cigarettázással való megbirkózásról, és nem sorolnám oda, tehát az nem tudatmódosítószer, vagy ahogy a csokoládé zabálás sem, ugye nem, azért nem veszik el a jogosítványodat.
Én például szeretek turkálni, csak
ja, például, igen, ez is. Sokan ezt is azt gondolják, hogy már túlzás, a vásárlási mánia. Az Egyesült Államokban egyébként sokkal több önsegítő társcsoportok vannak, ami teljesen kiterjed idáig is, tehát a vásárlási kényszerre is, de én azt gondolom, hogy azzal úgy sokkal kevésbé súrlódunk az emberekkel, sokkal kevesebb embert sértünk meg, vagy az érdekeit, vagy az érzéseit, mint a, mondjuk az alkoholista.
Tehát azt mondanád, hogy az a lényeges különbség, hogy van-e tudatmódosító hatása?
Szerintem így röviden igen. Nem veszik el a jogosítványomat, hogyha cigizek az autóban.
Ja. Hogy képzeled, ugye most már nagyon régóta vagy tiszta.
Hogy 23 és fél éve nagyjából, ha elővenném a telefonomat, akkor napra pontosan.
Napra pontosan, igen. És ezt minden napra pontosan tudod.
Hát egy applikáció segít benne, de
jó, igen. Aha. Szóval, hogy képzeled el a magad, és most megint talán furcsa a szóhasználat, amit mondok, a magad szabadságfokát, vagy hogy képzeled el ugyanezt 5 év múlva, 10 év múlva, 100 év múlva, fog ez változni? Most, és megint a behúzott kézifékkel való létezésre gondolok. Változhat?
Hát olyan, mint a folytatnám a terápiámat, most ez a kérdés, ez fájdalmas nekem egy kicsit, mert pont ezzel vagyok bajba a jövőképemmel. Tehát, hogy tényleg megvan mindenem, csak nem nagyon tudok mit kezdeni a szabadidőmmel, például nagyon sokat gondolok a nyugdíjas éveimre, én ahol élek.
Túl sok lesz a szabadidő, vagy milyen szempontból?
Igen, én külföldön dolgozom, ott élek, és igazából 7 év múlva már emelhetnék ott nyugdíjba. És ijesztő. Én néztem, hogy az emberek mellőlem egy kolléga elment nyugdíjba, és olyan boldog volt, és úgy várta, számolta a napokat, meg visszajár azóta is a céghez. Én meg pont fordítva, így rettegek attól, hogy mit kezdek majd. Tehát, hogy egyáltalán hol fogok élni? Tehát vannak gyökereim még Erdélybe is, van egy házunk ott mindennel berendezve. Vettem magamnak Egerbe egy lakást, tehát hogy igazából nem helyrajzi kérdés, hanem hogy magammal hol lennék én, hol fogadnám el magam, hol találnám meg magam újból.
És olyan elképzelése sincs, akár nem tudom, akár az önmegvalósítás szempontjából elkezdeni írni, és abban kiteljesedni, vagy most tényleg nem akarok tippeket adni, vagy bármi másban.
Jó, nagyon jó, hogy kérdezed, mert írok egyébként. Tehát,
hát ezzel kezdtem, hogy nagyon jól írsz ráadásul.
Nem a Facebookra gondoltam,
nyilván, tudom.
Megjelentek ilyen önéletrajzi novelláim egy nagyváradi labba, és hát bíztatnak sokan, igazából minden bíztatás, meg minden visszajelzés ellenére nem jön meg valahogy ez az önbizalom hozzá. Amennyit írok, az inkább úgy kijön belőlem, tehát felhoz egy esemény, egy dolgot, egy emléket a gyerekkoromból, és akkor így ezt nagyon szépen hosszan megírom, de nem tudom még hozzá elhinni, hogy erre emberek kíváncsiak, vagy
de téged boldoggá tesz? Téged? Tehát örömet okoz?
Igen. Úgy szokott általában történni, hogy én odakint egy szállodában lakom, 8 éve, mint egy rockstar, ugye?
Jaj, de irigyellek. Aha, de jó lehet. Igen, oké. Okay.
És akkor ugye munkán kívül nincs nagyon életem, és utolér hétvégén általában ez a bekattam valam, és akkor na, ezt megírom. És utána így örömmet lelem benne, így majd elküldöm az ismerősömnek.
Na, pont erre gondoltam, mert lehet, hogy ezen a nyomvonalon volna érdemes elindulni, hogy mi az, ami örömet okoz, mi az, ami
ez például
boldoggá tesz, vagy mi az, ami egy cél lehet, akár még később is, de nagyon érdekes volt veled beszélgetni, csak azért fogalmazok múlt időben, mert lassan véget ér ez a műsor, hogy elindultunk onnan, hogy van egy hiány, van egy szorongás, van egy valami, amit az ember megpróbál kitölteni ezzel, azzal, amazzal, kapcsolódással, a világhoz való kötődéssel. És amikor mindenről lemond ahhoz, hogy élni tudjon, akkor ott marad egy üresség, amivel egyszer csak kezdeni kéne valamit.
Igen, egyébként ezt el is lehetett volna hallgatni, ezt az ürességet, de kár lenne, mert ez így kerek, meg így őszinte ez az egész.
Hát meg számomra érthető
és meggyőződés, hogy ezzel fogok is valamit kezdeni, mert ugye ez engem kínos, meg visszamutat a kezdetekre. Nyilván innen indult minden. A mindenféle mankók sorba, amit említettem, az alkohol, a gyógyszer, a viselkedési addikciók, ez...
De az, hogy rálátásod van a korábbi önmagadra, az egyébként segített? Tehát most előbbre vagy, mint voltál 19 évesen? Nyilván önismeretben jóval, meg sok mindenben jóval, de lényegileg segített?
Igen. Segített, én bíztatnák mindenkit erre, hogy ismerkedjen magával, terápiázon. Nem bolondok ezek az amerikaiak, akik úgy járnak, ugye a pszichoterápiára, mint mondanám, hogy mi a fogorvoshoz, de ez se igaz, mert oda se járunk rendesen.
Igen.
De hogy ők tudnak valamit tőlünk jobban. Itt még azért fellelhető még mindig ez a rossz hozzáállás. Nem vagyok én bolond.
Minek az, persze.
Én nagyon-nagyon örülök, tudom én, nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy az én hatásomra, én amikor befejeztem a 7 éves pszichoterápiámat, beszélgettem sokat a nagyobbik lányommal erről, és elejtett egy ilyen mondatot, hogy hát ő is nagyon vágyik, meg nagyon régóta gondolkodik ezen, tehát ő nem engedheti meg magának, és én lecsaptam erre, és na akkor keres egyet, mert én fizetem. És azt hiszem, hogy ez az egyik legjobb befektetés az ő életébe, amit tehettem, illetve a legjobb jóvátétel az ő elrontott gyerekkoráért.
Ez is egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem messzire vezet, és most már erre semmiféle időnk nincs, hogy az ember hogy ad tovább olyan dolgokat adott esetben, amiről még csak nem is tud, mert még nem volt rálátása, mert még nem volt információk birtokában, mert még nem jutott el odáig, de már valakinek adott esetben tovább is adta. Na jó, hát a felépülés kívószó kapcsán beszélgettünk, számomra nagyon izgalmas volt. Hálás vagyok, hogy őszintén itt és most így megosztottad velem, anélkül, hogy tulajdonképpen a legkevésbé is ismertük volna egymást. A folyosón való találkozás is csak az adáskezdés előtt kb. 10 perccel volt.
Hát én megköszönöm ezt a nagy lehetőséget. Ez... Tudom, hogy sok ismerősöm hallgat, meg nagyon sok ismerősömnek el fogom jutatni az anyagot, és akkor így ebbe az egy órába név nélkül természetesen említettem is embereket, akik most magukra ismernek, úgyhogy...
És akik nem ismernek magukra, csak hallgattak minket, és esetleg nem lettek nevesítve, de rácsodálkoztak bizonyos gondolatokra, vagy tisztában látnak azoknak, meg még inkább talán szükségük volt rá, és én nagyon köszönöm, hogy ezt megtettük. Szóval Víg Rómeóval beszélgettem ebben az elmúlt órában. Nem tudom, van-e még időnk egy kis zenére, de számomra mindenképpen szükség volna egy kis lazításra. Ez volt a mai Zsebenciklopédia, Gálildit hallották. A viszonthallásra.
A Zsebenciklopédia című műsorunkat hallották.